Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Ami új dolog, az a német panaszkodás. Na, ez nem volt. Pontosabban volt mindig fogadáson, teniszpályán félmondat, de a vezető újságban azt még nem írták le, amit a teniszpályán elmondtak. Na most az a német nyilvános kritika az azért is komoly, mert oda el kell jutni. Tehát az nem egy első felindulásból, hanem ott már megrágták. Na most, hát innen szép nyerni. Szóval ugye visszahozni azt, hogy a magyar gazdaság kiszámítható, hogy nem pikkelnek, meg szeretnek ágazatokat, meg szereplőket. Mert ez a félelme mindenkinek, hogy valaki nincs jóba azzal, akivel jóba kell lenni, akkor nem nehezen tud üzletelni. És most olyan ágazatoknak a vezetői is most idegesek, akik eddig azt gondolták, hogy hát ővelük ez persze nem történhet meg.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat! Ez itt a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora. Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégem pedig Bot Péter Ákos, volt jegybankelnök, volt ipari miniszter, közgazdász, egyetemi tanár. Üdvözöllek a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ákos, amikor beszélgetünk, április 17-e van hétfőn. Péntekkel jelentette be a miniszterelnök a szokásos reggeli rádió interjújában, hogy a kormány úgy döntött, hogy továbbra is fenntartja az ársapkák intézményét. Engem ez speciál nem lepett meg. Téged meglepett?
Engem már semmi se lep meg, de mindenki elmondta, hogy az árrögzítés, ez egy hatósági árféleség, az sosem tartható fel végtelenségig. Tehát minél előbb bezárják, annál jobb, mert az nyilván valamit változtat egy folyamaton, de ha folyamat másfelé tart, akkor idő múlva az árnak, ezt Csikós Nagy Béla óta az idősebbek már tudhatják, Poté Anyag és Árhivatal, ami követi az ármozgásokat csillapítva. Na, szóval egy szóval minél előbb abba adják, annál jobb. De a politikai racionalitás nyilván más. Ő megígért valamit, ragaszkodik hozzá, és reménykedik, nem tudom miben, hogy a valóság majd igazodik a hatósági árakhoz. Hát aztán majd meglátjuk.
Ha én jól olvasok a miniszterelnök gondolataiban, akkor a félelem alapja az, hogyha elengedik az ársapkákat, akkor ebben a termékkörben, ebben a célzott termékkörben nagyon megugrik majd az infláció. Ugye ezt az intézkedést a kormány már egy ideje nem az infláció letörésének eszközeként menedzseli, hanem egy szociális intézkedésként. De az én olvasatomban, hogyha ez a döntés megszületett volna, és április végétől megszűnt volna az ársapka, akkor a kereskedők, pont azért, mert látszik a volumen alakulásában, hogy tűnnek el a vevők a boltokból, szerintem tuti elkezdték volna akciózni pont ezeket a termékköröket. Tehát szerintem fölösleges volt a kormány aggodalma, hogy megugranak majd ezek az árak.
Hát nyilván a kereskedelem is alkalmazkodik hozzá, és hogyha szociálpolitikát akar folytatni a kormány, akkor van egy halom eszköze, ami kevésbé mesterkért, hát például levéti az áfát, abban a pillanatban akkor nem 27%, hanem kevesebb, megoldható, minden megoldható, hát miért pont az ne, vagy ad támogatást, veszteségtérítést annak, akinek kell. Szóval sok megoldás van, a legkevésbé ügyes ez, csak ez nem kerül semmibe neki. Aztán a gazdaságnak kerül, az pedig a politikust annyira nem izgatja, kivéve, ha erős szavazóbázis van, mert ha van, vagy saját személyes érdek, akkor persze az is izgatja, példát említek, ha az ukrán gabona olcsóbb, tehát a kenyér olcsóbb lenne Magyarországon, mint most, akkor azonnal izgalomba jönnek, hogy miért ilyen olcsó, és megtiltják, hogy bejöjjön. Na, ezt erre varják gombot, szokták mondani.
ugye ott azt hiszem nem az a problémájuk, hogy olcsóbb lesz a kenyér, vagy nem lesz olcsóbb, hanem hogy kiszorítja a magyar gazdák.
Hát igen, ha valami olcsóbb, és ha importverseny van, akkor importverseny van, és akkor kiderül, hogy a magyar gazdák kaszáltak ezen, meg a lengyel gazdák
extra
is.
Extra profitot
tettek szert, így van. Tehát most én nem azt mondom, hogy nem kell csinálni semmit, csak példának említem, hogy amikor olyan kör érdekét érinti, amelyik kör neki fontos, akkor azonnal egy hétvégén ugrik. Ha pedig azt gondolja, hogy a kereskedők valahogy ezt megoldják, akkor egy másfél évig fenn lehet tartani egy értelmetlen, vagy közgazdaságilag értelmetlen reguláció. Tehát csak példa erre, hogy mennyire másképp működik a politikai logika és a közgazdaság, és milyen gyorsan tud dönteni valaki, ha nagyon akar, és hogyha nem akar dönteni, akkor nem dönt, csak húzza és halasztja.
Ugye az első 3 hónapról áll rendelkezésünkre adat az infláció alakulásáról. Mindegyik hónapban meghaladta 25%-ot ez a mutató. Ekközben azt látjuk Európában, hogy 18% a teteje a többi tagállamokban az infláció mértékének, és az alatt viszonylag nagy a szórás. Sokan sokféleképpen próbálták már megmagyarázni, hogy miért ragad be ilyen magas szinten Magyarországon az infláció, mikor az energiaköltségek alakulása ugyanúgy sújtotta tőlünk nyugatabbra élő és dolgozó termelőket, előállítókat, a munkaerőköltség véletlenül valamennyire ott is nyomást gyakorolt az árazásra, hogy mi az a specifikum, amitől a magyar infláció messze a legmagasabb szinten szorul be.
Nem egy van, hanem legalább 3. Az egyik az, hogy szegények vagyunk. Tehát azok az országok, amelyekben az átlagos fogyasztó, család, fogyasztói kosarában az energia, lakhatóság és másfél az élelmiszer, az ekkora súlyt tesz ki, mondjuk 40%-ot, míg egy svájcinál mondjuk 10-et, most csak hasraütéses adatok, de mondjuk az irányt jelzik, akkor hogyha az infláció alapvetően ugye 21-től az energia, aztán a rossz termés miatt az élelmiszer, amelyre az energia nyilván hatott. Nos, akkor még lehet erős valuta is, tehát lehet eurózóna is, és mégis készszámjegyű az infláció 15-16-17, miközben maga az eurózóna csúcsa az októberben mondjuk volt 10,9. Most fejből mondom, de kétszámjegyű, na de azért a kétszámjegyűségnek az alján van. A másik tényező az speciálisan magyar, az az árfolyam. Hát, hogyha most a beszélgetés pillanatában nem annyira gyeng az árfolyam, most annyi, mint egy évvel ezelőtt, egy kicsivel gyengébb, mint 2 évvel ezelőtt, volt sokkal gyengébb, tehát ahhoz képest mondhatjuk idézőjelben, hogy erős, de hát azért majd megbeszéljük ezt, hogy ez egy logikus és stabil pillanat. Szóval mindeset az árfolyam nagyon sokat ront, és ez például az eurozónában nincsen, mert ott nincsen árfolyam gyengülés. Most a harmadik, már belementünk az előbb, a kormányzati politika, az, hogy adót emelt. Tehát nem adót csökkentett, hanem adót emelt. Na, hogyha adót emel valaki, és ez ugye a 2022-es megnyert választás után egy kicsit még várt, hogy majd lesz valami, aztán nem lesz semmi, csak egy rosszabb adatsor.
Csak egy jött. Háború.
Hát a háború az már előtte volt, a választás előtt. Hát így lett a választási győzelem, zárja bezárva. Hanem az infláció ment föl, és ezért valamit kellett volna csinálni, de adót emelt. És akkor nagyon csodálkozott, hogy később ez még nagyobb inflációt gerjeszt. Hát akkor mindenki mondta, hogy ha a költségvetés bírja, és akkor most jön akkor talán a negyedik tényező, de hát elég legyen 3 ilyenkor egy beszélgetésben. Szóval adót emelt. Az áfa az nem nőtt, de az áfa-szerű a fogyasztást terhelő vállalati elvonások nőttek. Az pont, mint áfa növelés lenne, 27 plusz még. De még a katát is ide veszem, az is adónevelés, vagy növelés. Hát átkerültek egy más kategóriába, és akkor egy halom szolgáltatás megdrágult. Na most szóba hoztam a szolgáltatást, ez azért fontos, mert nagyon jól említetted, hogy mindenkit meglepett a 25%, hogy még márciusra is maradt. Na most, aki a maginflációt figyelte, azt nem lepte meg. Az lepett meg engem is, hogy maginfláció, de ez már november-decemberben meglepett, hogy 20, nem tudom, december, most 24-25, tehát most fejből mondom ezeket, de nagyjából ugye körülbelül stimmelnek, hogy a fogyasztói árindex 24,5 mondjuk, az érthető, de a maginfláció is körülbelül annyi volt. Na, ez azt jelenti, hogy az árnövekedés kiterjedt minden más termékre, nem csak arra, amit a fel nem dolgozott élelmiszer, ami hektikus, vagy az energiaár, ami ugye hektikus, hanem az összes többire. És akkor ezért lesz majd a következő kérdés, hogy a manóba fog ez lemenni majd az év végére. Hát le fog tudni menni, majd meglátjuk, de nem attól függ, amitől eddig függött az élelmiszertől, hanem az összes többi terméktől, mert ugye az a maginflációban van a fogyasztói kosarunknak a 60-70%-a.
Azon tényezők mellett, vagy azokon túl, amiket te is kiemeltél, energia, munkaerőköltség és a kormányzati intézkedése, kiemelten az adóféle elvonások emelése, az is közrejátszhat ebben, hogy itt a legmagasabb az infláció, hogy egyszerűen olyan bizonytalan a gazdasági környezet, hogy ebben a helyzetben, aki csak teheti, megpróbálja érvényesíteni maximálisan az áremelési elképzeléseit, törekvéseit, és nem nagyon van ennek gátja, akadálya. Tehát a piac működésében egyfajta rendszerhibát jelez ez a magas infláció?
A piac tökéletesen működik, mert nagyon jól mondtad, hogy ha bizonytalan valaki, akkor a szokásos megtérülés neki nem elég, mert lehetnek kellemetlen meglepetések, tehát az elvárt hozam az nagyobb. Hát minden befektető tudja, hogy egy papír kockázatos, akkor az a minimum, hogy 3%-kal többet várunk, mint hogy állampapírt veszünk. Tehát a piac tökéletesen működik, és abban is, amit mondta a másodiknak, hogyha a vásárlóerő ott van, tehát a vevő elismeri ezt a emelt árat, megadja érte, meg tudja érte adni, akkor egy ex post magasabb árszint lesz. Az ex ante ugye azt jelenti, hogy mire készülünk, aztán néha az élet közbeszól, embernek vannak randevú elvárásai, de aztán a másik fél meggondolja magát, akkor abból nem lesz szerelem. Szóval az, hogy a kereskedők, a tőkések profitot akarnak maximalizálni, az nem vadonatúj dolog, az egy több ezer éves ügy, és most sem mohóbbak a vállalkozók, mint egy évvel ezelőtt, csak jól mondott, hogy mindenkinek végig kellett gondolni a kalkulációt, és a beszállító is bólintott, mert hát ő is látta, amit látott. Na most ezt azért mondom el ilyen hosszasan, mert azt gondolom, hogy ez egy tankönyvi eset, és az is tankönyvi eset lesz majd, ugye ez most már előrejelzés, hogyha a vásárlóerő nem képes tovább nőni, és az első negyed évet említetted, nem látunk minden adatot, a GDP még nincsen például. De hát vannak részadatok, és azokból látszik, hogy ez bizony stagnálás körül. Valószínűleg recesszió, ugye? Technikailag recesszió, hogy a negyed év lejjebb van, mint az előző negyed év. És valószínűleg az lesz. De ha 0,2%, tehát 2000-kel fölött van, akkor is az lényegében az jelenti, hogy nem dübörög a fogyasztás, és akkor ennek megfelelően most már hiába emelne árat valaki, nem tud, és akkor megint beindulnak folyamatok, mely folyamatokat majd mi megbeszéljük, de azt gondolom, hogy idáig a piac tulajdonképpen működött. Ami az államot illeti, az állam, mondom, egy egész más gazdasági logikát folytatott, egy politikait, eddig is így csinálta, tehát ebbe sincsen nagy változás, csak amikor fordulnak a gazdasági trendek, akkor ezek a politikai logikák egyre kevésbé hatásosak. Ezért is vagyok ilyen kritikus, mert ugyanazt a célt egyébként valószínűleg el lehetne értelmesebben is a gazdasági folyamatokat kevésbé sértő módon is érni.
Azért vannak már tényadatok, amik bizonyítják, hogy a vásárlóerő érdemben csökken. A kiskereskedelmi volumen, amit erről is említettem, az hónapról hónapra most már ilyen 8-10%-os visszaesésben van. Ez egy egyértelmű válaszreakció a piac részéről, és ez nyilván meg fogja akadályozni az előttünk álló időszakban, vagy segíteni fogja, hogy az infláció alacsonyabb szintre álljon be. Tehát erre a kereskedőknek is majd reagálniuk kell. Ugye volt még egy tényező, te emelted ki, a forint árfolyam alakulása. Azt látjuk most, hogy a tavaly őszi 430 forintos euró, az most olyan 370 körül mozog, 374 volt talán ma reggel beszélgetésünk előtt az árfolyam, és valóban viszont korábban ennél is volt erősebb a forint. De mégis látunk egy 60 egységnyi erősödést. Ennek mikor, milyen formában, hogyan kell majd megjelennie az inflációs mutatóban.
Igen, ez a 430 ez egy csúcs volt, és nyilván amögött volt egyfajta pánik, amikor szabadulnak a forinttól, és átmennek valamibe. Aztán, amikor a dolog kezd egy kicsit tisztulni, a kép, a por kezd leülepedni, akkor osztanak, szoroznak, és megnézik azok, akik ugye itt sok forró pénz van, ami csak mondom, a szakértők tudják, de esetleg a laikus megijed, hogy az valamilyen illegális, nem az, teljesen legális, csak jön, megy nagyon gyors. Ezek egynapos betétek, ugye, meg egyhetes pénzek, amikről beszélünk. A Nemzeti Bank ugyanis ezt tudja mozgatni, hogy azt mondja, hogy befogadok ezen a héten 18% mellett, vagy hitelt nyújtok, fedezett hitelt 25% mellett, mert ez is benne van most a játékban. Tehát a magyar forintnak a menedzselője, a Magyar Nemzeti Bank jó magasra fölvitt ezt a kamatszintet, éppen azért, mert a pánik után lehetett látni, hogy önmagában a forintot nem tartják elég megbízhatónak, de hát most vonzó lett. Csak mondom, hogy most fejből mondom, megint a Román Nemzeti Banknak mondjuk lehet 7% a policy rate, ami azt jelenti, hogy 6%-on befogadja betéteket, 8%-on ad lombard fedezett hitelt, tehát, és ez Románia, meg ott is van infláció, a cseh is hasonló, a lengyel is hasonló, most az eurozónát nem mondom, mert hát az eurozónában nagyon alacsonyak a kamatszintek. Tehát, hogyha ez a 3-6-7-8%-hoz hozzámérem a magyar 13, de hát az csak egy névleges dolog az alapkamat, de a 18 a tényleges effektív kamatot, akkor azt jelenti, hogy ezen az áron, lám, ezen az áron, de ezt most ugye kétszer mondom, ugye, lehet stabilizálni a forintot. Na most, hogyha ez a kamatszint nagyon magas valakinek, és nagyon magas a vállalkozónak, és hát elég magas a kormányzat néhány befolyásos körének, ez a kamatszint lejjebb menne, akkor nem tudjuk, hogy az már következő kérdés, na akkor mit mondanának az izgága pénztulajdonosok, hogy akkor nekik jó ez, vagy keresnek valami mást, ami... Na, tehát ez a jövő kérdése. És akkor ez azért is lényeges, mert amit mondtál, az a 430 az megrémisztett mindenkit, fölismerült, hogy gyorsan átváltunk euróra a szerződésben, akár a munka jövedelemben is. Hát fölmerült, hogy miért nem fizetnek engem, hát engem nem, de vannak olyan munkakörök, ahol meg lehetne tenni. És ezért nagyon fontos volt, hogy a Nemzeti Bank stabilizálja. Szóban és tettben stabilizálta a forintot. Ez rendben is van. Ez megint azt gondolom, hogy tankönyvi eset, tehát a közgazdaságtan működik. De kellett is, mert, és ez meg fog jelenni abban az értelemben, hogy én se várok már, ha a forint marad, tehát itt most jönnek a ha a forint marad, ha az olajár marad, akkor nem várok én se extra inflációs nyomást, ha a vetés nem vész oda, akkor valóban erről a 25%-ról lehet lefele jönni. Aztán már meglátjuk, hogy milyen gyorsan. Itt azért ugye sok ha volt.
De hogy látod a lehetséges lefutását az inflációnak a jelen tudásunk szerint?
Mi az egyetemen csináltunk egy előrejelzést, egy makromodellt, ami persze úgy modell, hogy benne van a múlt, meg benne vannak feltételezések, és beraktuk azt a feltételezést, hogy a Brent olaj ár az úgy fog alakulni, ahogy gondolják, és akkor az ráadásul még alatta van egy kicsit, sőt, nagyon alatta van az Urál. Ha azt lenyeli a MOL vagy a Magyar Állam, akkor nincs nagyon alatta, akkor extra profit keletkezik a kormánynál, de nagyon szüksége van rá, mert a költségvetés közben kiukadt. No, de minden esetre nekünk olyan 10-11% jött ki decemberre. Tehát a logikája az, hát nyugaton is megy lefele. Ugye említettem, hogy az eurozónában októberben volt a csúcs, novemberben már kicsit lenézett, aztán a márciusi adat az 6-ossal kezdődik, 6,9.
Ugye Orbán Viktor egyszámjegyű inflációt rendelt.
Hát rendelt, és ez már meg is jött az eurozónába, igen.
Ez közel van hozzá a 10-11%, de mégsem éri el. Mit dobott ki?
Azon lehet kalibrálni.
Hát igen, az nagyon közel van. Mit dobott ki a gép éves átlagos idei inflációra ebben a modellben, hát, ha ezt néztétek?
16, nem is tudom, mostan 17-szal.
És vizsgáltátok el 24-es évet.
Igen. Hát kellett is, mert ez egy megrendelt munka, amit a költségvetési tanács rendelt meg, tehát ott van. Most persze mindegyik modell, ezt csak mondom, de persze tudják, amiket hallgatók, azok, tehát abban van számítás, de van egy halom imputáció, beteszem azt a feltételezést, hogy. Tehát például beteszünk olyan feltételezéseket, hogy az európai pénzek megjönnek. Na most, akkor nézel rám megemelt szemöldökkel, hát én nem tudom, hogy megjön-e, én csak azt mondom, hogy betesszük azt a feltételezést, hogy megjön, és akkor kijön minden. Ha azonban az olajár visszaugrik holnap, és...
Kivál rengeteg a bizonytalansági tényező.
Igen, akkor az egy másik szenárió, az egy másik pálya.
24-ben látok arra esélyt, hogy 3% közelébe kerüljön az infláció, ami egyébként ugye jegybanki inflációs
igen,
cél.
Most rögtön mondom, hogy ez a 3%, amit a jegybank berajzol a maga ábráira, az nem azt mondom, hogy trükk, de ők be is vallják, az ő hipotézisük. Tehát náluk az van, hogy a előre tekintési, a prognosztizációs időszak végén mindig 3. Uh-huh. Ne kérdezz, hogy miért, azért, mert csak. Mert az a cél.
Mert valamihez kötni kell.
Az a cél. És akkor, ha nem jön le, akkor meghúzzák ceruzával, és akkor lejön. De ezért az nem szabad komolyan venni. Tehát a cél előtt itt nem szabad komolyan venni. És hát már csak azért is, mert ott azért rajzolnak mellé egy ilyen szép nagy sávot, egy ilyen legyezőt. Tehát nekem az én fejemben semmiképpen senki a 3%. Ez a 10-11, most mondtad, hogy lesz abból egy számjegyű. Hát például csak mondom, nem akarok ötletet adni, de hát itt vannak ezek az energiaárak, ezek hatósági árak. Hát ha novemberben a magyar kormány levisz valamit, amit most levihetne, vagy később is levihetne januárban, előre hozza a dezinflációt, leviszi novemberben, akkor a decemberi árjának, köszönni szépen, azon a ponton egy százalékkal lejjebb lesz, mint lenne anélkül. Ha lenne 11, akkor lesz 10, akkor a KSH megnézi, és azt mondja, hogy ez 9,9, és akkor bejelenti a Kossuth Rádió, hogy megvolt. De ha nem annyi lesz, akkor bejelenti, hogy már megint valaki, mit tudom én, a spekulánsok elspekulálták.
Lehet plakátolni megint azokat.
És ki lehet plakátolni, hogy és találnak majd egy céget, ahol a profit ráta 40%.
Tehát 24-ben sem fogja elérni ezt a 3% környéki szintet. Éves átlagosként semmiképpen sem, de az éven belül hát, lefutásában sem.
Nézd, ha recesszió van 24-ben, akkor elérheti. De hogyha a magyar, és mi nem várunk recessziót, erre az évre igen, stagnálást, 23-ról beszélek, 24-ről azt várjuk, hogy hát addigra fölszívódnak azok az aránytalanságok, amelyek miatt 23 ilyen kiigazítási jelleg. Ugye 24-nek az első fele elfutott, 24 másik fele korrigált, erre a korrekcióra sajnos rámegy 23, de hát az a, megint a modell feltételezés, hogy a világ működni fog, nem lesz újabb háborús front, nem lesz valami előre nem látható valami, mert az előre nem láthatót nem tudjuk modellezni. Arra lehetnek szenáriók, ha az ember végigveszi a kockázati tényezőket, de az nem modellszámítás. Tehát amire számítás van, az a növekedés. Ha növekszik a gazdaság 1-2-3%-kal, ahhoz hozzá tartozik egyfajta keresleti növekedés is. Akkor nem tud lemenni 10-ről 3-ra magától. Nem magától, minden megeshet.
Nekem nagyon érdekes az árfolyam alakulása, erre még térjünk vissza egy kérdés erejéig. Ugye az euró alapú fizetés, hát a törvényi akadály vannak azért a munkavállalói jövedelmek kifizetésének, de valóban vannak olyan pozíciók, állások, ahol ez megvalósítható. Ám de, hogyha áttekintjük, hogy milyen gazdasági teljesítmény mellett tudott erősödni a forint mostani szintjére, akkor azt látjuk, hogy a költségvetés nominális hiánya az első két hónapban magasabb idén, mint volt tavaly, miközben 1300 milliárd forinttal alacsonyabb az éves tervezett hiány. Igen. Azt látjuk, hogy a friss adat, az ipari termelés több mint 4%-kal zuhant be. Az ipari termelői árak 30%-kal emelkedtek a legutóbbi adatközlés szerint. Azt látjuk, hogy a kiskereskedelem, amit már szóba került, ott a volumen zuhan 8-10%-kal. Tehát mi ad akkor támaszt a forintnak? Valóban a jegybanki alapkamat súlya ennyire meghatározó ebben a tekintetben, illetve azért meg kell említsük a külkereskedelmi mérleg alakulását, hogy részben pont a fogyasztás visszaesése miatt, plusz az energiaárak korrigálása miatt ott azért javul a mérleg.
Igen, igen. Na most rögtön mondom, hogy mikor ilyen rémisztő adatok vannak az első trimesterben, első három hónapban, akkor mihez képest? 22 első három hónapja. Hát kérem szépen, az volt a választási aranykor. Tehát ahhoz képest nem annyira meglepő nekem, hogy mennyire lejjebb van a 23-as fogyasztás, mert 23-ban nincsen választás előtte, nincsenek fegyverpénzek, nincsen. Szóval ugye most nem sorolom fel, annyi időnk is felsoroljuk, hogy hány lukon öntöttek pénzt a gazdaságba. Ezért az egy nagyon furcsa bázis, és ezzel a furcsa bázishoz képest nagyon furcsa adatok lesznek idén, beleértve meg az infláció, dezinflációt is, mert egy nagyon magas 22-es évvégi bázishoz képest csak 10%-kal nő idén az infláció. Hát ez egy brutális infláció, tulajdonképpen gondold meg, mert az eurozónában a teteje volt 10%, és ahhoz képest most már fog nőni mondjuk 4,5-lel. Szóval a 23-as év az önmagában értelmezhetetlen számszerűleg is, mert a 22 azért nagyon bonyolult év volt, és ezért gondolom én, hogy ha a 23 kimegy a rendszerből, hát akkor a magyar gazdaság visszatér. Na most ez egy kicsit válasz még arra is, hogy mi volt még, és jó is szóba hoztad, mert nagyon lényeges. Mi volt 22-ben? Hát nem csak a államháztartásban voltak nagyon furcsa folyamatok, ugye most a negyedik évben lukadt ki a költségvetés nagy mértékben, korábban is deficites volt, de nem ilyen mértékben, hanem a külső egyenleg. És abban a folyófizetési mérlegnek van egy nagyon fura tétele, ez az energia. Ez az energia, ugye, amit a Magyarország nettó importőr, azt a hallgatók tudják, hogy nettó importőr, azt talán nem tudják, hogy az európai 27-ek között az első 5-be vagyunk az import hányadot tekintve. Brutális mértékű a függésünk az importtól, energiaimporttól, és akkor mondom, az orosz gáztól, az orosz olajtól, az orosz áramtól. Most nem ok nélkül mondtam, hogy honnan jön. Hát ugye alapvetően ez alakult ki, és ez maradt meg, és ezzel a helyzettel rohant be Magyarország 22-be, egy mesterséges gyorsításba, amelynek a következményeképpen a hirtelen extra magasságba fölfutó olaj- és gázárak mellett kellett bespájzolni a gázkészleteket, feltölteni, az olajat vásárolni, és ezért ez a bizonyos folyófizetési mérleg energiatétel, most nem tudom felrajzolni a falra, de el tudnak képzelni egy mutatót, az ugye megnőtt, mégpedig ez a deficit, ez a GDP 8%-ára rúg. Tehát a magyar nemzeti jövedelem 8%-át fizetjük ki energiára, importba. Ez szokott békeidőben ez 4. Na most 8. Az Egyesült Európában így össze-vissza 4%. Nálunk 8. A visegrádiaknál 5, nálunk 8 tavaly. Tehát ez mutatja, hogy óriási gazdaságpolitikai malőr történt. És ezt elmondtuk, hogy akkor gyorsítanak, pontosabban hát, mert gyorsítanak, hát ez gyorsítanak, amikor mindenki más óvatossá válik, tehát ez egy nagyon kellemetlen. De ez volt a rossz hír. A jó hír az, hogy időközben Európa levált az orosz gázról és olajról praktikusan nagyobb részt. És ezért, meg világgazdasági okok miatt az energiaárak lementek. Tehát mondjuk $120 volt egy barel, akkor most nem tudom, 70 vagy valamennyi. Tehát a magyar gazdaság is leült. Ez nem jó hír, de azt jelenti, hogy a 23-ban már mi nem várunk ekkora folyófizetési mérleg hiányt. A magyar export az megyeget, ha a magyar import nem fog megyegetni, sajnos, és azért mondom sajnos, mert ebben persze a beruházási gépimport ugyanúgy benne van, mint az öregecske lakás és autópark felújításához szükséges import, tehát az is benne van, de akkor a vége az, hogy ilyen brutális mértékű folyófizetési mérleg hiány nem lesz. Szerintem ez az adat rémisztette meg tavaly nyáron a gazdaságpolitikusokat. Tehát oda rakták a legfőbb döntéshozó elé, hogy ha ez így megy tovább, akkor kiukad, és akkor a forint is, most a forint. Hát a forint szívja el a devizát a rendszerből, ha olaj számlát ki kell fizetni. Tehát a felakor olajszámla azt jelenti, hogy csökkent a nyomás a forinton. Na ez most hosszú magyarázat volt, de nagyon jó szóba hoztad, mert mi ugye, amit belül látunk, az a hazai árak, amit nem látunk, az a fizetési mérleg, az 50 embert izgat, de az az 50 ember azért látja, ami ugye látható volt, és attól megijedt tavaly.
Kicsit térünk rá a jegybankra, Matolcsy Györgyre és a kamatpolitikára, abban az értelemben, hogy jelen helyzetben te mikorra várod az első kamatcsökkentést, és egyáltalán idén erre sor kerülhet-e?
Hát ugye ez az, hogy nagyon nagy a kamatkülönbség, és ez csökkenhet, mármint a magyar kamat, ha a kamatkülönbség megmarad úgy, hogy a román, a cseh, a lengyel jegybankok és kezdik lejjebb vinni. Na most én úgy láttam, hogy ők azt követték, az infláció ott is, mármint a headline, tehát amit megír az újság, a folyó, tehát a vásárlók látnak és érzékelnek, fogyasztói árindex. Azaz ott is 10-15-10, tehát ott is bőven kétszámjegyű, de megvárják, amíg az csillapodik, és már nem emelnek tovább. Tehát azért most még nominális kamat csökkentésről nem beszél senki. Örülünk annak, hogy ezen a kamat szinten úgy néz ki, hogy a dolog stabilizálódik. Ha most a Magyar Nemzeti Bank lejjebb vinné 1-2 százalékponttal a effektív kamatokat, csökken a kamat különbség, akkor az kérdés, hogy a pénztulajdonosok ehhez mit szólnak. Ha például marad a besorolásunk a hitelminősítőknél, és szebbek az adatok, hát a növekedési adatok nem, de hát mondjuk a folyófizetési mérleg a szebb, azt nézik, vagy a költségvetés tájáról jó híreket hallanak, akkor el tudom képzelni, hogy nyugodtan, óvatosan lejjebb lehet kicsivel vinni. Na de azért ez ha 18-ról lemegy az effektív 16-ra, az nem tudom, hogy eleget tesz-e annak az ismérnek, hogy tessék élénkíteni. És hát van egy miniszter, aki úgy gondolja, azért kapja a fizetését, hogy élénkítsen.
Kell-e bármilyen jelentőséget tulajdonítani annak, hogy Matolcsy és az Orbán kormány között egy elég éles vita kezd kialakulni?
Hát ugye azért valaki csak felelős ezért a 25%-os inflációért, és ha formálisan a Nemzeti Bank, akkor a Nemzeti Bank elmondjanak a vezetője, meg vezető testület, hogy igen, mi megtettünk, amit mindent itt van, nézzék meg, hát a plafonon van ez a kamatláb, hát ennél följebb már nem lehet vinni, tessék valamit csinálni a költségvetéssel. És akkor erre a költségvetésért felelős miniszter meg hümmög, egyébként megmondom, az viszont meglepett engem, hogy a költségvetés ennyire vacak. Mert hogyha 25% az infláció decemberben, januárban, februárban, márciusban, és ennyivel ketyeg az áfa bevétel, és hát az SZIA oldalon is azért jönnek a pénzek, bár ott látszik, hogy a bérek nem szaladtak el. Tehát bérárspirál, erről talán mi is beszélgettünk egy közös tévéműsorban, álltunk ott egymás mellett, hogy nem nagyon látszik Magyarországon, tehát nem a bérek futottak el. Na mindesetre ezek elvileg be kellett volna tömjék a költségvetési bevételen oldalon a lukakat. Tehát itt a költségvetés máshol lukadt ki, a kiáramlással van gond, a magyar állam nagyon költséges, beleverte magát olyan kiadásokba, amikbe talán nem kellett volna, a terjedelme óriási, hát beszippantja a magyar nemzeti jövedelem 50%-át, és aztán kifújja ránk az 55-öt, hát máshol azért ilyen nincsen. Hát a román állam például
az kisebb. A Matolcsy vezette egy bank szakmailag úgy jár el, ahogy el kell
járni. Igen. Tankönyvi példát csinálják, és a szakma bólint is. Hát ez más, ilyen, ugye, hát csodák nincsenek csak a mesében, de a valóságban. Tehát ezek működnek, ezek az eszközök működnek. Csak ugye, mint minden gyógyszernek ára van. Tehát itt ennek a kamat politikának is megvan a maga ára. Na, de akinek forintja van, és az most ment volna el síelni, az most nem panaszkodik, mert nem 430-on váltja, hanem 375-ön.
Az MNB a régiós jegybankokon túl, vagy még inkább figyel arra, hogy a Fed, az amerikai jegybank hogyan lép, hogyan dönt, és az Európai Központi Bank hogyan lép, hogyan dönt. február végéig lehetett azt gondolni, hogy egy ilyen folyamatos kamatemelési ciklusban marad mind a két jegybank, és akkor ehhez tudja a Magyar Nemzeti Bank is igazítani a saját kamatpolitikáját. Akkor jött ez a minibankpánik, ami részben Amerikát, részben nálunk, vagy Európában Svájcot ütötte meg egyelőre, és hirtelen minden megváltozott, és a szakértők már azon kezdtek el gondolkodni, hogy kamat csökkentések következnek majd. Kamatemelések helyett úgy a Fed, mint az ECB részéről, hogy megnyugtassák a piacokat. Tehát egy ilyen hezitálásba fordult át a biztosból ez az irány. Tehát a Magyar Nemzeti Banknak nyilván ezt is figyelembe kell majd vennie.
Igen, meg hát a pénztulajdonosok is nézik ezt, és azt mondják, hogy ha a Fed nem emel tovább, sőt, esetleg lejjebb viszi a maga kamatait, és a dollár kamatstruktúra kicsit lejjebb megy, akkor annál jobb a forint. Tehát a forintnak ez, ha marad a 18%, az jó hír, ha a Fed nem megy még följebb, mert azért, ha egy amerikai állampapíron és amerikai valamilyen aktíván lehet keresni 5%-ot, akkor az a teljesen kockázatmentesen, ugye? Akkor a magyar kockázatmentes papírokon, mondjuk a 10 éves állampapír, most tudom mennyi, mondjuk 8-9%, akkor már nem annyira vonzó. Vonzó, de nem annyira. Tehát az jó hír, furam, amit mondok, szóval jó hír a Magyar Nemzeti Banknak, hogyha idegesség van Amerikában, ahogy mondtad, minibank válság miatt. Van azonban egy másik meglepetés, amit én mindig mosolygok, mert a jegybanki modellezők, mikor modellezek, akkor én is modellező fejjel nézem. Ugye feltételezik, hogy az infláció fölmegy, aztán miután az egyszeri tényezők kifutnak, majd lemegy. De az emberek nem hiszik el. Tehát ha az emberek nem úgy gondolkoznak, mint egy modell, hanem azt látják, hogy megdrágult a kenyér, meg minden más, amit mind aznap veszek, akkor ők a maginflációra gondolják az élelmiszerinflációt, mert ők nem jártak egyetemre, és csak azt mondják, hogy drágul az élet. Tehát az inflációs várakozások azért Amerikában is egy kicsit magasak, úgyhogy a Fed elnöke ott rágja a képzeletbeli ujjait, remélem nem rágja, hogy melyikre figyeljen a tőkepiac miatt, óvatosabb legyen a kamatemelésre, vagy pedig hát lássa be, hogy azért elég sok várakozás van, inflációs várakozás, tehát az ő feladata mégiscsak az, hogy ezt, hogy akkor vigye fel a kamatokat. És szerintem ezért van az a hezitálás nyugaton is a nagybankoknál, mert mind a kettő mellett van logika. És akkor ilyenkor mit szokott tenni egy döntéshozó? Ott hagyja. Na most lehet, hogy aztán rám cáfol az élet, és legközelebb találkozunk, akkor azt mondod, hogy nem volt jó az előrejelzésem. Én csak most regisztrálom, hogy én hogy látom a helyzetet, és ez a nyugati bizonytalanság, ez most segít nekünk, mert itt meg van egy határozott álláspont, már a jegybank részéről, hogy kerül, amibe kerül, ha kell 18%, de mi akkor oda tesszük magunkat. Ez rendben van, az a kérdés majd, hogy nem a jegybank részéről, hanem a kormány részéről nem erősödnek fel túlságosan azok a hangok, amelyek mást mondanak. Mert akkor azért a befektető, magyar meg külföldi, elkezdi mozgatni a fejét, hogy akkor most ide figyeljek, vagy oda figyeljek. Most akkor a Nagy Mártonra figyeljek, vagy pedig a Matolcsira figyeljek.
És ami még befolyásolni tudná, vagy tudja az árfolyamat, az nyilván az uniós tárgyalások előrehaladása, leginkább pedig az, hogy a pénzek elindulnak-e vagy sem Magyarországra. De maradjunk kicsit Amerikánál, mert most egy elég éles helyzet alakult tulajdonképpen ki, és ez messze túlmutat már a kétoldalú kapcsolatokon, diplomáciai kapcsolatokon az Egyesült Államok és Magyarország között. Ugye itt bejön a képbe a szövetségi politika, tehát a NATO tagságunkból fakadó különböző elvárások, kötelezettségek teljesítése, nem teljesítése. Nyilván mindenki számára ismert ez az éles hangú üzenetváltás, ami az amerikai nagykövet David Pressman és a kormányzat képviselői között az elmúlt napokban, hetekben zajlik. Engem most ebből az érdekelne, hogy szerinted az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatokon tud-e, fog-e valamilyen módon nyomot hagyni az, hogy láthatóan pattanásig feszült ez a viszony?
Hát már a szakítás. Már hagyott is. Az én vagyonnal nem tartozik a nagy közönségre, de egy része olyas valami, amit érint az, hogyha az amerikai és a magyar kettős adóztatási ügy miatt nekem adót kell majd fizetnem. nem nagy vagyontárgy, van, akit gondolom ezerszeres szorzóval érint. Nem ebben a teremben, ahol beszélgetünk, de ez már megtörtént, ez faktum, és nem lehet visszacsinálni, mert ugyanis nincs ok arra, hogy ott felgyorsítsák a folyamatot, és visszacsinálják. Ez egy kis adózási ügy, de hát azért ezek a kis ügyek, ezek mutatják, hogy az adminisztráció az hogy működik. Egyszer felbosszantják, akkor utána lép valamit, és utána baromi nehéz azt visszacsinálni. Na most, úgyhogy hogy ez egy kellemetlen dolog. Az uniós tárgyalásoknál is némileg hasonlót gondolok, hogy ha a bizottság kell, ugye Brüsszel az a bizottság. Mindig Brüsszelt mondanak a propagandában, és a Brüsszel az a bizottság. De hát nem a Brüsszel találta ki, hogy a Magyarországnak menő pénzeket meg kell fogni, hanem 25 ország kormánya. Tehát nem Brüsszel, hanem Bécs, Párizs, Madrid és az összes többi. A bizottság pedig most nézegeti ezeket a kipipálandó tételeket, és hát egy bürokrácia, ha sokat nézeget egy teljesítendő feladatot, akkor megállapítja azt, amit minden tanár meg szokott állapítani, van egy beadandó dolgozat, hogy hát ez jó, látszik rajta a munka, de ez nem tökéletes. És akkor aztán, hogy ezt egyest ad rá, vagy kettest ad rá, vagy négyest ad rá, de ötös nem tud adni rá, mert nem tökéletes, vagy visszaadja, hogy fiam, dolgozz még rajta. Tehát ezért rögtön a végére ugrok. Én magam is mindig nézegetem az elemzőket, hogy mit mondanak az uniós tárgyalásokról. Én nem tudom, hát nem vagyok ott. De hát amennyire ismerem a brüsszeli logikát, tehát az apparátusi logikát, ha nem nehezedik rájuk politikai nyomás, hogy gyerekek, ne vacakoljatok, engedjétek már át, hát akkor nézegetik és megállapítják azt, amit mi is megállapítunk, hogy a magyar jogállamiságban van egy csomó tisztázatlan ügy, most egyetemek dolgát mondom, amiket viszonylag közelről látok, de nem annyira közelről, hál' Istennek, hogy most elég az, hogy egy-két ember kilép, vagy például egy konstrukció nem jó, hogy, na most nem mondom végig a vitatott ügyeket, az alapítványba átvitt volt állami egyetemeket, és az arra gyakorolt furcsa tulajdonosi ráhatásokat, hogy az most akkor kvadrál a...
Hát szúrja közben egy kérdést a tanítvány egy körében, látod az elbizonytalanodást a történtek okán, és látod a tényleges lecsapódását, káros lecsapódását?
Azért nem nagyon, mert az én tanítványomnak a 90%-a külföldi. Aha. Ők nem is értik az egészet, nem is hallanak róla, mi meg nyilván erről nem beszélünk. Én nem is nagyon sokat tudok, mert én ugyan rengeteget tanítok, holnap reggel is órám lesz 8 órakor, meg holnap után is, de a tárgyaim, mint az angol nyelvű tárgyak, alapvetően külföldiek veszik föl, a magyar diákokat pedig nem érinti, ami most van. Tehát az elbizonytalanodás...
És tanár kollégáitól nem jönnek visszajelzések?
Hát igen, arról, igen. Vagy... Aki ebből él, az másképp látja, mint én, mert én nekem, meg kell mondanom, én egy elegáns helyzetben vagyok. De őket kell kérdezni, az ő félelmeiket most itt nem akarom kibeszélni.
Akkor visszatérve az alapkérdésre, tehát látod-e annak az esélyét, hogy a működő tőke beáramlásban nyomot hagy? Akár az Egyesült Államok felől érkező működőtőkénél, akár Európa felől érkező működőtőkénél.
Ez egy izgalmas ügy, mert az adatokban nem, az összetételében igen. Tehát a magyar működőtőkéről azt mondja a hivatalos propaganda, hogy sose volt ilyen nagy összeg. Ami lehet, hogy így van. Ha azonban megnézzük ebből, mennyi a friss működőtők és mennyi a visszaforgatott, itt megtermelt nyereség, akkor a visszaforgatott aránya nagyon nagy és növekvő. Tehát hogy arról van szó, hogy itt vannak cégek, amelyek eddig elég jól érezték magukat, és elég sok pénzt is csináltak. És miután itt azért jól lehet ezt fialtatni, nem is nagyon igyekeznek hazavinni. Na most, ha nem viszik haza, akkor az a működőtőke állományt növeli statisztikailag. Még az is lehet, hogy befektetik a gyárúba, tehát nem hoznak be pénzt, de nem viszik ki. Ami nő, az valóban regionálisan speciális, az a koreai, kínai, meg ezek. A amerikai nem nagyon tudok, és ami új dolog, az a német panaszkodás. Na, ez nem volt. Pontosabban volt mindig fogadáson, teniszpályán félmondat, de a vezető újságban azt még nem írták le, amit a teniszpályán elmondtak. Na most az a német nyilvános kritika az azért is komoly, mert oda el kell jutni. Tehát az nem egy első felindulásból, hanem ott már megrágták. Na most, hát innen szép nyerni, szóval ugye visszahozni azt, hogy a magyar gazdaság kiszámítható, hogy nem pikkelnek, meg szeretnek ágazatokat, meg szereplőket. Mert ez a félelme mindenkinek, hogy ha valaki nincs jóba azzal, akivel jóba kell lenni, akkor nem, nehezen tud üzletelni. Hát ez, és most olyan ágazatok is, ágazatoknak a vezetői is most idegesek, akik eddig azt gondolták, hogy hát ő velük ez persze nem történhet meg. Úgyhogy ebből nekem vannak félelmény, de most megint ezt nem osztom meg, mert annyi gondolat hoztunk ide ma reggel, hogy ezeket ember félreteszi, de jó helyen kapizsgálsz, amikor azt kérdezed, hogy ezek az ütközések, ezek a politikai ütközések, amik ráadásul nagyon, nagyon zajosak. Tehát ez nem is ilyen csöndes kötélhúzás van, hanem hát tényleg magas szintű üzengetések. Hát ezek azért a boardroomokba eljutnak. Tehát ez már az igazgatósági szintre eljut, és ez nyilván befolyásolja a döntést. Ha másképp nem, hát félretesznek valamit, amíg nem tisztázódik a helyzet.
Péter Ákos, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy meghívtál.